gondolkozni, nem kell az itthon, nem kell a mosogatáson gondolkozni, nem kell a mindennapi teendőkön gondolkozni, tényleg csak azon agyalunk reggel esetleg, hogy akkor most hova menjünk, meddig menjünk, mit nézzünk meg.
Akkor ez a klasszikus érzés, hogy akkor az a legjobb, hogy úton lenni. Viszont úgy is indultok el, hogy felszerelitek az autótokat, tehát ilyenkor egy ilyen teljes kis gurul veletek az életetek tulajdonképpen, ahogy láttam a videóban.
Hát igen, végül is igen, ugye hát annyiban van átalakítva, nem egy olyan rendes lakóbusz, mint ami mostanában egyre népszerűbb mindenhol, legalábbis Észak-Amerikában, nem tudom, hogy Európában mennyire csinálnak ilyeneket, gondolom ott is csinálnak, vagy hát nagyon sok európai rendszámot látunk itt, ugye, akik áthozzák a kis buszukat, és akkor körbejárják az amerikai kontinenst. Ebben van egy ágy végül is, van egy padlója, az be van szigetelve a padló alatt azért, hogy alulról legalább ne jöjjön a hideg, és akkor ebben tudunk aludni. Elég nagy hely van ahhoz, hogyha esetleg kint esik az eső, akkor tudunk is bent melegíteni, valamit enni, felállni ugyan nem tudunk benne, úgyhogy nem a legeslegkényelmesebb, de nagyon jól el tudunk benne férni.
Hogyan tervezitek meg az utat? Várj, mikor születik az ötlet? Hónapokkal előtte, vagy pedig már évekkel előtte van ilyen bakancslista, hogy ezt az utat meg szeretnétek tenni? Keresem azt az érzést, ahol ez úgy elkezdi magát építeni ez az út, hogy na, akkor vágjunk bele.
Mi vagyunk a legborzasztóbb utazók azok szempontjából, akik ilyen nagyon megterveznek mindent, mert mi az induláskor is úgy voltunk vele, hogy lemegyünk délre, lemegyünk Albertába az ismerősökhöz, ott leszünk náluk pár napot, és akkor majd utána eldöntjük, hogy merre megyünk. Ami lehet, hogy felelőtlenül hangzik, vagy nem is tudom, de szerencsére megtehetjük, mert itt lakunk ezen a kontinensen, tehát tudunk úgy tervezni, hogy nem azon kell gondolkoznunk, hogy úristen, ezt mindenképpen most meg kell nézni, mert soha többet nem tudok ide eljutni, hanem tudjuk azt, hogy megnézzük, ugye hazafele volt releváns, hogy melyik úton jövünk föl, hiszen az egyik le volt zárva erdőtüzek miatt. Tehát lefele is így terveztünk, hogy megnézzük az időjárást, megnézzük a természeti katasztrófákat, és akkor eldöntjük, hogy merre menjünk. És végül is Utah mellett döntöttünk, hogy lejöjjünk csak Calgaryból egyenesen délre, és akkor, ha már ott vagyunk, akkor utána néztük meg, hogy mit lehet ott csinálni, mit lehet ott látni, ugye, mivel a kutya nálunk van, ezért be vagyunk korlátozva, hogy mit tudunk vele csinálni, vagy mit nem, úgyhogy ez mindig úgy kerestük, hogy mit lehet itt a kutyával csinálni, és akkor viszont így nagyon sok jó programot találtunk emiatt.
Na várj, akkor menjünk végig, ugye 7 tagállamban voltatok, 6 nemzeti parkban, a teleltárodat olvasom, 3 állami parkban, 2-szer komfosztatok, 2-szer hajókirándultatok, és tehát 48-szor akartad kidobni a telefonodat az ablakon a Google Maps miatt, ami ugye kellett volna, hogy navigáljon benneteket. Várj, akkor induljunk el Whitehorse-ból, és akkor kérlek, hogy vigyél végig minket ezeken az útvonalakon. Én nem biztos, hogy minden államból tudom az utat a következő államba, de igyekezlek követni, hogy hogyan állt össze ez a 12.500 kilométer.
Tűha, ezt akkor a férfiak ne hallgassák, mert az én térképvezetési módszerem az nagyon jó. Ezt Gábor mindig fölhozza azt a remek sztorit, amikor nem tudtam, hogy hol vagyunk Calgaryban, aztán mondta, hogy fordítsam meg a térképet, mert fejjel lefelé van. De ide föl van nekem jegyzettelve, hogy igen, ugye indultunk Whitehorse-ról a Yukonból, és akkor levezettünk Albertába a British Columbia-n keresztül. Ott eltöltöttünk egy kis időt, és Alberta egyből határos az USA-val. Lementünk Montana, Idaho-ba, tényleg ezeken csak átvezettünk egy 3-4 nap alatt. Megálltunk persze aludni, úgyhogy ilyen naponta olyan 5-6-700 kilométereket vezettünk itt. Szerencsére nagyon jó minőségűek az utak az USA-ban legtöbbször, úgyhogy tudtunk haladni rendesen. És akkor Utah-ban álltunk meg végül is Moab településnél, ami több nemzeti park is van ott a környéken. Ott van a Canyonlands például, vagy az Arches nemzeti park, amik híresebbek, úgyhogy ott eltöltöttünk egy pár napot. Ott tudtunk Szotyival is kirándulni egy kicsit, egy-két, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, azok a boltívek, kőboltívek, amit ugye még a víz, vagy hát a Colorado folyó vájt ki, amikor még hatalmas területen folyt. Ez egyik ilyenhez be tudtunk sétálni Szotyival. Persze, ahogy azt kell délben a legnagyobb melegben, de hát szeretjük a kihívásokat. innen lementünk egy kicsit délebre, és akkor ott találkoztunk egy magyar családdal, akik ekkor már több mint, vagy hát lassan 2 éve voltak úton. Ők úgy indultak neki Magyarországról, hogy egy évet autókáznak, aztán végül is nagyon megtetszett nekik, úgyhogy már 2 éve úton voltak, ők éppen jöttek fel-vissza Kanadába, mert majd így szeretnének letelepedni. Akkor utána végül is lementünk Arizonába, ott is ott aludtunk, ott egy kamionos megállóba aludtunk, és nagyon aggódtunk, hogy majd meggyilkolnak minket, de nem gyilkolt meg minket senki, úgyhogy tovább tudtunk menni ki Kaliforniába a partra, a mexikói határ mentén, úgyhogy láttuk a híres kerítést, vagy falat is.
De épp arra beszélünk, ugye arról a nagy híres kerítésről, amit Trump mindig nagyon szeretett.
Igen.
Igen, Trump kedvenc kerítése.
Igen, azt is láttuk be csak elsuhanóban. Úgyhogy végül is kimentünk a partra a legdélebben, ahol tudtunk, San Diego-nál, és onnan végül is végig a parton jöttünk föl, egészen Vancouverig, Vancouver szigeteig, oda át komposztunk, az volt az egyik kompozásunk.
Tehát akkor igazából a télből, vagy legalábbis a, ugye, mert nálatok a videók alapján ugye a tavasz ismét télnek számít, és 12 évszak is van, amiről majd mindjárt megkérdezlek. Elindultatok és lementetek egészen délre, ahol aztán tényleg tengerpart, kánikula, melegítő, és aztán vissza föl Vancouverbe. Jól foglaltam össze?
Ahogy hát Vancouverbe is bementünk, de Vancouver szigetre, ami ott van a part mellett, arra. Kanadától balra egy kicsi, vagy hát nem is annyira kicsi egy sziget, amit Vancouver szigetnek hívnak, és akkor oda mentünk látogatni ismerősöket. Amikor visszajöttünk a kontinensre, akkor Vancouverben kötöttünk ki.
Tehát akkor a télből elmentetek teljesen a nyárba?
Hát mondhatjuk nekünk nyárba, ugye a sivatagban, Utahban ott mondták, hogy hát nekik ez a fő szezon igazából, meg az ősz, mert ugye nyáron hát nem lehet ott megmaradni, úgyhogy akkor viszonylag kevés turista jön. És végig föl a parton se volt annyira nagyon meleg, olyan tavaszias időjárás volt inkább. De mindenképpen jó volt a tavasz is, aztán hazajöttünk a szintén hűvös tavaszba, úgyhogy meghosszabbítottuk a tavaszt egy kicsit.
És egyszer olvastam egy bejegyzésedben, hogy igazából Kanadában, bár mondjuk ugye az évszakok nem attól függnek, hogy az emberek hánynak számolják, 4-nek vagy 12-nek, de hogy másképp vannak a megosztások. Ez talán csak Whitehorse-ban van így, vagy egész Kanadában van így, hogy nem 4 évszakkal számoltok, hanem jóval többel?
Hát igazából ez szerintem inkább viccből, de valahogy mindenhol, mert ugye azért elég északon van az egész ország, úgyhogy ott is, ahol esetleg melegebb van, például Calgary délebbre van, mint mi, viszont náluk is tud nagyon hideg lenni ugye a különböző időjárási viszonyok miatt. Vancouver sziget például sokkal szárazabb, mint maga Vancouver, igaz, hogy nincsenek messze egymástól, de a hegységek meg minden ilyesmi teljesen más időjárást generál nekik. Úgyhogy ez szerintem ilyen kanadai vicc, csak hogy azt hiszed, hogy tavasz van, de aztán még visszajön a tél, aztán mégis olvad minden tisztos sár, de aztán megfagy. De aztán még egy kicsit esik a hó, ugye a legkésőbbi hóesésem itthon az május 22-e volt.
És ugyanakkor korán is kezdődik a havazás, tehát hogy a jóval korábban, mint hogy mondjuk Magyarországon, ugye?
Hát szerintem igen, olyan október-november, bár most egy kicsit ugye ez is minden tolódik, most az El Niño egy kicsit megkavarta itt is a dolgokat, hogy Észak-Amerikában szárazabb volt minden, de aztán végül is azt mondta a szomszéd, és a szomszédnak azért hiszünk, mert ő amúgy meteorológus, hogy tél végére azért leesett annyi hó, amennyi szokott esni, úgyhogy nem volt akkora szárazság mégsem, mint amire számítottak, ami nagy szerencse az erdőtüzek szempontjából. Most is esik, kicsit hűvös van, de megint csak az erdőtüzek miatt ezt nem bánjuk mi se, meg a tűzoltók se.
Ezek szerint most már tipikus, tehát, hogy a klímaváltozás miatti szárazság miatt rendszeresek az erdőtüzek Kanadában?
Hát erdőtüzek mindig is voltak, ugye ez része az erdőknek, viszont tavaly nagyon, nagyon durva volt mindenhol, rengeteg tűz égett, és egyszerre, ami ugye probléma, mert sokszor ugye egy területen, ha nagyon sok tűz ég, akkor nincs elég tűzoltó, és akkor így elmennek egymásnak segíteni a Yukonból is innen-onnan. Viszont, hogyha mindenhol ég a tűz, akkor ugye senki nem tud senkinek segíteni, úgyhogy akkor az úgy kellemetlenebb. Mi eddig megúsztuk, szerencsére idén a Yukonban igazán, vagy hát nem is volt tűz, viszont ugye Brit-Kolumbiában, ahol fel kellett volna vezetnünk, ott nem tudtuk, mert ott olyan tüzek voltak, hogy le kellett zárni a főutat.
Ekkora utat számos ponton lehet kérdezni, számos dologra vagyunk kíváncsiak, vagy lehetek kíváncsi, hogy mik azok, amik számodra voltak egyébként nagyon emlékezetesek, amik megmaradtak bennetek ebben a 12.500 kilométeres útban.
Ugye ez mindig erről szoktunk beszélgetni az úton is, hogy kinek mi tetszett a legjobban, és én nekem vannak különböző kategóriáim, mert én nagyon szeretek dolgokat csinálni, én szeretek aktív lenni, én nyilván nem vagyok szuperaktív, de hogy én szeretem azt, amikor sétálunk, amikor kirándulunk, amikor élményeket gyűjtünk, úgyhogy én nagyon szerettem azt, amikor Szotival elsétáltunk ezekhez a kőbolt ívekhez. Az egy jó kis élmény volt, föl le kellett menni sziklákon, meg létrákon, meg mindenki tapsolt a szotit, én megmondtam, hogy én is följutottam ám, köszönöm szépen a gratulációkat. Viszont az egész óceánpart az gyönyörű volt, ugye nem vagyunk ehhez igazán hozzászokva, itt erdők vannak és hegyek, úgyhogy az egy nagyon jó élmény volt. Az egész Gábornak a Szekója Nemzeti Park volt az, ami vitte a prímet a gyönyörű, hatalmas, tényleg ezekkel a mamutfenyőkkel, ami elképzelhetetlenül nagyok, és tényleg annyira kicsinek érzi magát az ember előttük, hogy egészen más perspektívába helyezi az életet egy kicsit. Igazából minden jó volt, mindenhol találtunk valamit, ami tetszik, vagy amit szerettünk.
Igen, láttatok Sherman tábornokot, ugye, ami a mamutfenyők mamutfenyőjét.
Igen, oda a szállvára kellett lemennünk, mert ugye nem lehetett vinni oda kutyát, úgyhogy csak három kutyával találkoztunk az ösvényen oda le. Úgyhogy először lement Gábor, ő még hát ilyen kicsit felhős időbe indult el, és akkor ott len volt, ő lefényképezett minden szögből. Aztán amikor följött, akkor már eléggé leszállt a köd, vagy hát a felhő, mert elég magasan voltunk, úgyhogy amikor én mentem, akkor az egész egy ilyen, nem is tudom, ilyen mesebeli, sötétebb erdő volt, tényleg sötét volt, ott köd volt ott, gyönyörű volt így is, és egy egészen más élmény. De amikor én is ott lementem, körbejártam, megcsodáltam, visszaértem, és akkor elindultunk az autóval, és ahogy ugye jöttünk, mentünk föl le a dombokon, ahogy lejjebb mentünk, vagy följebb mentünk, akkor ugye kitisztult a köd, és hogy annyira olyan érzésem volt, mintha másnap lenne, hogy annyira sötét volt lent Sörmann tábornoknál, hogy amikor kértünk a napra, akkor olyan érzésem volt, hogy ó, másnap van, nem ugyanaz.
Zseni, egy ilyen autós út során mik a nehézségek egyébként? Tényleg nyögdösünk az 1600 kilométerektől, és nem a 12.000-ektől, tehát hogy nekünk más a felfogásunk, de nem biztos, hogy ez a legjobb szó, tehát mi másképp állunk egy ilyen hatalmas autós úthoz. Mik a jó és a rossz dolgai ennek, vagy vonatkozásai ennek?
Szerintem egy kicsit ezzel a máshogyan állunk hozzához, szerintem az is hozzátartozik, amit elmesélek mindig, és mindenki nevet, és amúgy aki tényleg innen megy haza, vagy egy nagyobb országból, akkor igazat adnak nekem, hogy itt elmegyünk a szomszéd faluba, ami 120 kilométerre van. Az emberek onnan elhozzák a gyerekeiket foci edzésre, vagy volna egy ismerős, aki 165 kilométerről jött be kutya órára. Tehát egész mások a távolságok, viszont Magyarországon, hogyha a faluból el akarok menni Budapestre, ami 60 kilométer, akkor kell vinni szendvicset, vizet, kávét, mindenféle túlélő csomagot, mert egész máshogyan gondolkozik az ember a távolságokról, még mi is, amikor hazamegyünk, hogy fú, hát ezt tényleg azért meg kell tervezni, hogy elmenjünk Budapestre. Hát a nehéz az igazából az, hogy azért elég sokat ül az ember, ugye arra oda kell figyelni, hogy motorogni is kell egy kicsit, még egy kicsit mi elég kényelmesek vagyunk, úgyhogy elég sok gyors ételt ettünk, meg étteremben, meg ilyesmi, úgyhogy kit itthon most próbáljuk kitisztítani a szervezetünket egy kicsit sok zöldséggel, meg mozgással. Hát az első pár nap az mindenképpen nehéz innen kijutni, azt szoktuk mondani, hogy az a legnehezebb, hogy kijussunk a lyukomból, ugye hiába gyönyörű helyen élünk, azért mégiscsak legalább 2000 kilométer, vagy hát közel 2000 kilométer, amíg eljutunk egy másik nagyvárosba, hogyha nem repülővel megyünk, és akkor onnantól lehet számolni, tehát az első 3 napos út után lehet azzal számolni, hogy na, akkor most kirándulunk. Jó pedig az, hogy hogy tényleg bárhol meg tudok állni, hogyha meg szeretnék valamit nézni, bárhol tudok aludni. Ezzel az autóval ugye nem kell feltétlenül hotelt találnom, tényleg meg tudunk állni akár az út mellett is, és akkor ott tudunk aludni. Oda megyünk, ahova szeretnénk, tényleg nagyon sokszor aznap reggel döntöttük el, hogy akkor végül is ide menjünk, vagy oda menjünk, vagy csináltunk egy pár satúfékes lefordulást, amikor ezt nézzük meg, és akkor minden borult le az ágyról. Hát igen, vannak jó és rossz oldalai, biztos nem mindenkinek való, hiszen azért mégis össze vagyunk zárva több, majdnem több, mint, vagy majdnem több is, mint egy hónapig. Van, aki ezt bírja a szó legjobb értelmében, van, aki ezt annyira nem. Ez persze mindent át kell gondolni, mielőtt neki indul az ember egy ilyen útnak.
És milyen visszaérkezni, tehát milyen érzés? Tehát Whitehorse-tól Whitehorse-ig, és akkor megvolt ez az óriási nagy kör.
Hát ugye úton általában nem szoktunk ezen gondolkozni, amikor igen közeledünk haza, akkor már inkább az van bennünk, hogy de jó lesz már hazaérni, tehát hogy akkor abba hagyhatjuk a vezetést. Persze az utazás hiányzik, meg egy pár hét után megint az van, hogy kéne inkább kirándulni a helyet, hogy dolgozunk. Viszont szeretünk haza is jönni, szeretünk a saját ágyunk, de az itteni ágyba aludni jó az, hogy van zuhanyzó, amihez bármikor hozzájutok, az is segít sokat. Van konyha, meg ilyesmi, ami ugye nincsen az úton azért. De igen, kell egy kis idő, amíg az ember feldolgozza, hogy mi is történt. Ugye az első pár nap az mondjuk a romeltakarításból, vagy azzal telik, hogy akkor behurcolni mindent, akkor elmosni, amit el kell, kimosni, amit ki kell, elpakolni, amit el kell, és akkor egy pár nap után leül az ember tényleg, és akkor földolgozza, hogy mi is volt, merre is járt, mit is látott, és akkor szépen lassan visszatérünk a régi kerékvágásba.
Mert hogy ti nagyon szeretitek Whitehorse is, tehát rengeteg videón is, és rengeteg bejegyzésedben is, ti nagyon szerettek ott élni, és nagyon minden nap fel tudjátok fedezni azokat az élményeket, amiket Whitehorse ad.
Igen, egy másik, vagy hát ő egy tényleg utazós lányjal beszélgettük egy kicsit, hogy persze gyönyörű helyen élünk, és ezt nagyon sokszor Magyarországon is megkaptuk, mondjuk főleg az idősebb korosztálytól, nagymamántól, hogy hát mi a fenének akar az ember bárhol máshol lakni, Magyarországon is rengeteg szép hely van, ami igaz, viszont Magyarországon, ami nincs, az másik kultúra. Ott magyarok vannak, magyar kultúrával, ha elmegyünk máshova, ott más embereket ismerünk meg, más kultúrát ismerünk meg, teljesen más tájakat ismerünk meg. És tényleg úgy voltam még ez ráfűzve az előző kérdésedre is, hogy amikor viszont hazajövünk, akkor megint egy kicsit frissebb szemmel látom azt, hogy fú, tényleg, hogy nagyon gyönyörű helyen élünk, és hogy tényleg ez a hegy is minden nap megcsodálom, de most még szebbnek néz ki, hogy nem láttam 5 hétig. Úgyhogy kell egy kicsit elmenni, hogy az ember értékelje meg én, ami van. Még úgy is, hogy persze nagyon jó élmények voltak ott is, de azért mégis visszajönni is egy élmény magában.
És akkor, aki szeretné ezt a kalandot végig is nézni, ugye minden nap adtál szinte összefoglalót számunkra, tehát az Élet a lyukomban Facebook közösségi csoportunkon keresztül vissza tudják nézni.
Perc.
Már itt van velem a vonalban Balogh Dávid a Boom Marketingtől, de hadd mondjam el a bevezetőmet, mert lehet, hogy egy csillaghalálát látjuk. A Facebook hetek óta elviselhetetlen lett, és ezért is volt számomra nagyon érdekes, amikor megtaláltam Balogh Dávid anyagát a Boom Marketingtől, azzal kapcsolatosan, hogy a Facebook haldoklik, és hogy ez nem is biztos, hogy annyira váratlan és kiszámíthatatlan folyamat, hiába bosszankodom én rajta átlag felhasználóként, mert lehet, hogy a social media felületek olyanok, mint a csillagok az univerzumban. Van egy születési állapotuk, utána van egy növekedési állapotuk, majd egyszerűen fogják magukat, és szépen lassan meghalnak. Ezen én végtelenül meglepődtem, és gyorsan meg is hívtalak téged adásba, hogy erről beszélgethessünk. Szervusz, Dávid, köszöntelek, és akkor kezdjünk is bele ebbe a témába. Haldoklik a Facebook?
Ja, köszöntöm a hallgatókat, meg köszönöm a meghívást. Hát nagyon jó kérdés. Szerintem tök jól összefoglaltad így a helyzetet. Igenis, meg nem is. Szerintem azt kell itt látni, hogy melyik oldalról nézzük. Most ugye én elsősorban, mivel marketing ügynökséget üzemeltetek, ugye céges oldalról, üzleti oldalról vizsgálom. Olyan oldalról mindenképpen. Tehát és nem is hetek óta, hanem évek óta. Sokkal nehezebb hirdetni, sokkal nehezebb érvényesülni. Ennek több oka van, tehát hogy a különböző megszorítások, az adatvédelmi törekvések, jogi szabályozások, büntetések, nagyon sok büntetést kapott például a Facebook az elmúlt pár évben, és ez mind-mind afelé tereli egy picit a platformot, hogy akkor kevesebb adatot gyűjtenek, vagy osztanak meg velünk, szigorítanak egy picit. És ezáltal nehezebb nekik is a dolguk, de nekünk is cégként, hirdetőként vesznek el azok a lehetőségek, amik miatt annyira hatékony, amilyen hatékony volt eddig. Tehát ilyen szempontból
Igen, azt akartam mondani, hogy igazából mind átlag felhasználóként, mind pedig ilyen tartalomkészítőként abszolút azt látom, hogy az összes olyan szabályt, ami között jól lehetett közlekedni, vagy jól tudtam meg, mert megtanultam használni, ez pont azt támasztja alá, amit te mondasz. Egy abszolút kiszámíthatatlanná vált, vagy legalábbis a régi szabályok szerint mind a két szempontból, tehát tartalomkészítőként is, és átlag felhasználóként is.
Így van, igen. És ugye a Facebook oldaláról, mint cég, ugye nekik is egyértelmű, hogy a profitabilitás a cél. Tehát az, hogy az év végén minél nagyobb profitot gyűjtsenek össze. De én egy picit azt érzem és azt látom így, hogy már hetedik éve igazából ebben élek, és ez az egyik fő terület, amivel dolgozunk. Így azt látom az évek során, hogy túlnőtte magát. Tehát egy picit már nem is picit, hanem nagyon kezelhetetlenné vált a platform, és nagyon sok mindent algoritmusok irányítanak, mesterséges intelligencia egyszerűen. Tehát amikor hirdetőként mondjuk egy Facebook supporttal csetelünk, hát vannak kétségeim, hogy ez tényleg valódi élő embere, vagy csak egy algoritmusa, ami éppen irányítja ott a háttérből a szállatot. Úgyhogy ezek miatt mindenképpen azt mondom, hogy lefelé ível. Ugye, amire te is utaltál a kis felvezetőben, hogy én azt szoktam mondani, hogy négy, az életciklus során négy életszakasza van egy ilyen platformnak. Ezek így nagyon röviden a növekedés, az első szakasz, amikor ugye minél több felhasználót szeretnének begyűjteni, hogy minél többen kezdjék el használni a platformot. Utána jön a beeltetés idézőjelben, amikor már sok felhasználó van, de még kevés tartalomgyártó, kevés cég, ilyenkor ugye azzal tudják oda csábítani, hogy nézd, milyen sokan vannak itt, kiteszel egy posztot, mennyi embert elért, de király. És ezután jön a harmadik, negyedik szakasz, ami nagyon összemosódik, ez a csúcs és a pénznyomtatás, mivel amikor már sokan használják, és már sok cég van jelen, akkor utána azt csinálják, hogy visszavágják az organikus elérést. És ugye Most több éves, tehát több mint egy évtizedes ciklusokról beszélünk, tehát minden egyes szakasz több évig tart, és az azt jelenti, hogy egy cég már évek óta használja a platformot, az emberek évek óta használják. És akkor cégként azt mondják, hogy oké, eddig elértél 10 000 ember, de most már csak 500-at fogsz. De figyelj csak, itt egy olyan lehetőség, hogy hirdethetsz, nagyon olcsó, nagyon jó, megéri neked, és így terelik az embereket a hirdetések felé, és így válik az egész üzleti modell ugye profitábilissá. És amikor ezt túltolják, amikor már úgymond elijesztik a cégeket, a sok hirdetés által, akár a felhasználó bázist is, akkor van az, hogy elindul egy lejtmenet. És most ugye pont az a helyzet, hogy van egy feltörekvő platform, ugye már a TikTok, ami pedig egy picit kényelmesebb, egy picit talán jobb, és nagyon sok felhasználót el tudott csábítani a Facebooktól.
Az viszont egy picit más, tehát ugye szakmai szempontokból, akkor ez egy jó alternatíva lehet, viszont a Facebooknak ez a valódi tehát az eredeti szándéka szerinti, ugye ez a valódi közösségi elérések, a barátaim hírei, a barátaim híreinek hírei, vagy a barátaim információi, tehát én mondjuk most a Váci Botanikus Kert Éjszakai Szent János Bogás sétájára szeretnék jelentkezni, és ezt mondjuk látja az összes ismerősöm. Tehát ez viszont nincs jelen a TikTokon. Viszont napokban olvastam pont egy bejegyzést azzal kapcsolatosan, hogy a Facebook már nem alternatíva. Tehát nekünk az már igazából az életforma, hogy lepörgetjük a híreinket, hogy lepörgetjük az eseményeket. De amit mondasz, és úgy figyelem a csillag halálát ezek szerint, az, hogy már a saját barátaimat sem látom, és akkor valószínűleg azért nem látom a bejegyzéseiket, amit te mondasz, mert elindult ez a hirdetéssel teli túltelítettség, már nem érnek el engem azok a dolgok, amik egyébként nekem fontosak voltak a Facebookon, és hogy jól kikeveredjek, és csináljak belőle egy kérdést. Igazából az lenne, hogy ezek szerint alternatívaként azt mondod, hogy a haldokló nagy csillag Facebook helyett már erősödik fel a TikTok.
Most azt látom, igen. Mm-hmm. Ugye igazából nekünk felhasználói szemmel, mint idézőjelben átlag felhasználó, mi vagyunk az árucik, úgymond. Uh-huh. Ugye azzal, hogy mi használjuk a platformot, időt töltünk ott, minél több ember, minél több időt tölt, az az érték, amit egy Facebook vagy bármi más el tud adni a hirdetőknek. És hogyha sok ember nézi sok időn keresztül, akkor sokkal több hirdetést néz meg, sokkal több megjelenési hely van ilyenkor, és ugye ebből tud majd dolgozni. És
Hoppa, egy picit megszakadtunk, de akkor már is visszakapcsolunk a vonalba, addig én pedig elmondom a saját kétségeimet és a kérdéseimet azzal kapcsolatosan, hogy szerintem önök ti is tapasztaltátok azt, amiről én most próbálok Dáviddal beszélgetni, hogy igazából a Facebooknak maga az algoritmusa, mint hogyha megváltozott volna, és ilyen engem és a barátaimat nem kedvelővé váltott volna, és erre keressük a választ majd, hogyha tudjuk folytatni a beszélgetést, hogy magánemberként milyen alternatíváim vannak, hogyan tudom kicselezni a Facebookot, vagy ezek szerint, miután már nem nagyon fogom tudni kicselezni a Facebookot, mert nagyon erőteljesen algoritmusok irányítják, ezért kénytelen leszek valami másik platformra venni. És újra itt van velünk Dávid a vonalban, és kérlek, folytasd onnan nyugodtan, ahonnan abba hagytuk.
Igen, elnézést, megszakadtunk valamiért. Szóval igen, az érték azok mi vagyunk. És az, hogy mi éppen milyen platformot használunk, az igazából attól függ, hogy milyen célra akarjuk használni.
Uh-huh. Igen,
a Facebookot
fontos.
Még én sem látom alternatíváját. Uh-huh. Ilyen szempontból, amit te mondtál, hogy tényleg egy ilyen közösség. Emiatt nem hiszem azt, hogy el fog tűnni teljesen. Például, hogy egy IVIP, vagy MyVIP, vagy nem is tudom, mik voltak még ugye korábban.
Igen.
De legalábbis rövid távon. De ahogy valaki azt mondja, hogy oké, egy ilyen funkciót is bevezet, onnantól kezdve egy nagyon erős versenytársa tud lenni. Viszont a Facebooknak szerintem van egy mencsvára, úgymond, vagy egy esélye, mégpedig az, hogy nagyon sok fejlesztést csinálnak, ami mondjuk kiterjesztett valóság, vagy virtuális valóság alapú. Uh-huh. És szerintem a következő igazán nagy social media platform, az már lehet, hogy nem ilyen telefonon nyomkodós móka lesz, hanem valamilyen virtuális valóság, vagy kiterjesztett valóság. És hogyha ők ezt meg tudják lépni, vagy ők ezt elsőként be tudják vezetni, akkor egyértelmű, hogy megint mennek vissza a csúcsra.
Ez azt jelenti, hogy 3D szemüvegben leülök a gépem mellé, és a közvetlen hozzátartozóim is szintén ebben a szemüvegben, szinte egy közösségi teret hozunk létre, én a szemüvegben, ő a szemüvegben, én Magyarországon, ő Kanadában, de mintha egy térben mozognánk, és ott különböző funkciókat hajthatunk végre. Ez az, amiről beszélsz most, Dávid?
Pontosan, igen. Aha. És akkor gondolj bele, hogy akkor egy ilyen környezetben milyen mondjuk egy hirdetés, ami ugye most tökre beleolvad a posztjaink közé. Simán lehet az, hogy mondjuk egy szettet felpróbálunk ott a virtuális valóságban, hogy hogy néz ki mondjuk rajtunk az a valami.
Hát igen, sőt azt hiszem, hogy el is indult ennek valamilyen